Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. Pünköst hétfő van, így a mai adásban két korábbi beszélgetést hallhatnak. Február 7-én a Facebook népszerűségének csökkenéséről beszélgettünk Lévai Rihárddal, a Lift Up közösségi marketing szakértőjével. A második részben a szeptember 3-ai adásunk fő témáját választottuk, amikor is Kovács Leventével, a Reklámtörténet blog alapító szerkesztőjével beszélgettünk a marketing hiedelmek természetéről.
Rebrief.
Itt van velünk Lévai Rihárd, a Lift Up közösségi marketing szakértője. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Tavaly év vége felé történt, hogy a Lush úgy döntött, hogy törli magát a közösségi felületekről. Várható-e szerintetek, hogy hazai vállalkozások úgy döntenek, hogy elhagyják a Facebookot, az Instagramot vagy egyéb social media felületeket?
Nyilván ez szinte nap mint nap előfordul tulajdonképpen, bár értelemszerűen kisebb nagyságrendű cégeknél. Van olyan cég, aki csalódott a közösségi média lehetőségeibe, vagy a megváltozott közösségi média lehetőségek olyanok, amikkel már nem tud együtt élni, nem hoznak neki annyi profitot, és ilyenkor azért előfordul, hogy vagy hogy csökkentik a jelenlétüket, vagy azt, hogy elhagyják valamelyik platformot. Nyilván nehezebb egy olyan cégnek, aki kisebb büdzsével és kisebb keretekkel rendelkezik. A Lush azért nagyon sok területen be van ágyazva, offline boltjai, tömegei vannak, és hát azért oké, hogy elhagyta mondjuk a Facebookot ilyen olyan okokra hivatkozva, de azért sok másik közösségi platformon meg továbbra is ott marad, és továbbra is aktívan marad, úgyhogy ez egy ilyen érdekes, hogy vajon mi lehetett a valódi háttér.
Vajon készül ilyenkor vészforgatókönyv? Hogy mi van, hogyha annyira csökken az eladás, azért eltűnnek a Facebookról, hogy hogyan térnek vissza, ha vissza kell térni?
A Lushnak nem ez az első, hogy eltűnt egyébként a Facebookról. Volt már egyszer egy korábban ilyen, de pont így a pandémia kapcsán vissza kellett jönniük. Könnyen lehet, hogy már készült egy alternatív magyarázat, hogyha mégis vissza kell jönniük, de az is előfordulhat egyébként, hogy nem, hanem egyszerűen majd, ha úgy adódik, hogy mégis vissza kell jönni, akkor majd megtalálják ennek a megfelelő korhoz illeszkedő narratíváját.
Azért is kérdezünk téged ezekről, mert hogy novemberben, illetve tavaly év végén készítettetek egy kutatást, amiben magyar Facebookon reklámozó cégeket kérdeztetek arról, hogy mik a tapasztalataik és az élményeik, és amikor a Facebookkal kapcsolatos problémáikról kérdeztétek a válaszadó cégeket, elég sok azt jelezte a kutatás összefoglalója szerint, hogy már nem találja túl izgalmasnak a Facebookot. Ez mit jelenthet?
Gyakorlatilag azt jelenti, hogy tulajdonképpen most üljük a Facebooknak a 18. születésnapját, mert hogy 2004. február 4-én nyomta meg Mark Zuckerberg a megfelelő gombot a kis hardwaredi Kolesz szobájába, és nagyon sok cég az már nemhogy 2-3 éve, hanem több mint 10 éve van fönt a Facebookon. Ez egy közműszolgáltatóvá vált sok cégnek marketing oldalról értelemszerűen, akár magánszemély szinten is, és akár céges szinten is, mint egy e-mail. Most már nem okoz különösen izgalmat az, hogy most egy Facebookra ki kell raknom egy posztot, egy képet, egy bármit, mert kirakom ugyanúgy, mint amikor elküldök egy e-mailt, vagy ahogy régen feladtunk postán egy csekket, bár talán azért ezen a szinten nincsen. Szóval megkopott egy kicsit ennek a dolognak a varázsa, és jönnek be az új platformok, ami tele van szuper új, izgalmas dologokkal, már az újdonság ereje. Hát főleg azért marketingesek, cégvezetők gyakran keresik az újdonságot, hiszen az egy kicsit mindig hajtja őket tovább, és a jól megszokott dolog ezért képesek így háttérbe szorulni, ugyanúgy, ahogy mondjuk a hírleveleknek is volt egy időszaka, amikor így nagyon megkopott az eszköztárba, vagy az újsághirdetésnek, vagy más platformoknak, amik lehet, hogy ugyanolyan hatékonyak bizonyos tekintetben, de jött egy új izgalmas dolog, mindenki erről beszél, akkor most kezdjünk el, nem tudom, TikTokozni, meg kezdjünk el más platformokra fölmenni, és valóban van egy ilyen megkopott varázsa már ennek a platformnak.
Fél szóval említetted a felhasználókat, tehát hogyha most egy pillanatra átnézünk a felhasználók oldalára, a hirdetők oldaláról, akkor vajon az ő esetükben is megvan ez, hogy a Facebookban már sok izgalmasság nincsen, és inkább olyan, mint egy ilyen főtáv vagy elmű, vagy vannak még a Facebooknak olyan funkciói vagy felületei, amik azért elég izgalmasak számukra?
Nyilván vannak, azért nem fullad teljes érdektelenségbe a dolog, de természetessé válik. Talán inkább ez a jó megközelítés, hogy természetesen használjuk mondjuk a Messenger-t arra, hogy beszélgessünk a barátainkkal, természetesen osztunk meg élményeket, akár Facebookon, akár Instagramon, ez a mindennapoknak a rutinjába teljesen belesimult, és bár vannak mindig újdonságok, mert a Facebook igyekszik most éppen ugye ezeket az avatárokat frissítette föl, amelyikben majd még inkább itt esetre tudjuk magunkat szabni ebbe a világba, meg az emoji könyvtárakat, meg ilyeneket mindig frissít, de azért ez már nem az a nagy extra dolog. Ami most inkább így az újdonságok közül az embereket egy kicsit fölcsigázza, ez a metaverzum, mint koncepció, de az meg még egy kicsit messze van, hiszen azért ahhoz kellenek olyan hardveres eszközök is, amikkel ebben majd valóban be tudunk lépni, illetve hát azért ott is eljöttek a közelmúltban olyan negatív dolgok, amik meg egy kicsit még lehet, hogy vissza is tartják majd az embereket, de ha újdonság, akkor ez inkább a metaverzum. Az Instagram, a Facebook, a Messenger az egy kicsit ilyen természetesen illeszkedik be a mindennapunkba, és hát az új platformok, mondjuk a TikTok sokaknak, meg mondjuk még mindig az Instagram az új platform, azok meg már a kinézetükből adódóan, az eltérő formátumukból adódóan lehet, hogy adnak valamilyen pluszot, amelyik a Facebookhoz képest újdonság erővel hat.
De ez a metaverzum, ez igazából a szórakozásról szól, nem? Tehát ez nem jöhet szóba hirdetési platformként.
De hogyne, persze, természetesen hirdetési platformként is szóba jöhet, és munkahelyként tulajdonképpen szóba jöhet. A Facebook tavaly ősszel bemutatott egy nagyon érdekes koncepciót, amit egyébként gyakorlatban már is már ki lehet használni, vagy ki lehet próbálni arra, hogy meetingeket, akkor ilyen kollaboratív munkafolyamatokat a kis virtuális headsettel a fejeden tudjál megtartani, és akkor a kis avatárok tudnak együtt működni és tárgyalni, és közben bevetíti oda a te számítógépednek a képét, akinek nincs headsetje, telefonon keresztül tud bejelentkezni, és ez kifejezetten munka támogatásra találták, úgyhogy nem csak a játékra, de nyilván majd meg fognak jelenni a hirdetések olyan szempontból, és lesznek ott hirdetési felületek, illetve hát az adatgyűjtés az még jobban föl fog tudni skálázódni egy olyan felületen, amelyik folyamatosan rögzíti még a testmozgásunkat is, és ez pedig akár metaverzumon belül, akár a többi platformon is ad majd plusz lehetőséget arra, hogy még testre szabottabb hirdetéseket jelentsenek meg nekünk.
Térjünk vissza még a hirdetők oldalára. Magyarországról nagyon sokan elmondják, gyakran panaszként, hogy azért ez egy Facebook ország, tehát hogy más országokhoz képest is nagyon magas a Facebook penetrációja. Nagyon sokan, nagyon sok időt töltenek a Facebookon, kicsit olyan, mint amennyi, hogy régebben tévénézős ország voltunk, most meg Facebookozós ország lettünk, ezt ki lehet jelenteni, és az emberek egyre kevésbé használnak más szolgáltatásokat, platformokat, amik a nyílt weben, vagy a nyílt webet kevésbé használják. Nem felesleges-e a hirdetőknek, a vállalkozásoknak Facebookon kívül más platformokon gondolkodni?
Egyrészt látjuk azt, hogy a felhasználók is nyitnak más platformok irányába. Valóban a Facebook az megpróbálja a teljes internetet bekebelezni, és ahogy fénykép megosztó portálok megszűntek, gyakorlatilag a fórumok is nagyon csökkent a használatuk, ezek mind bekerültek a Facebookba sok más egyébben együtt, de ettől függetlenül azért vannak olyanok, amiket más felületeken szívesebben élnek ki a felhasználók, az emberek, és éppen ezért érdemes őket követni. Most a Facebookot Magyarországon kb. 6,5 millió ember használja, az Instagramot 2,5 millió, a YouTube-ot kb. 7 millió, a TikTokot is ilyen 2-2,5 millió magyar használatja, tehát azért tömegek vannak jelen sok másik platformon is, és nyilván ezt nem hagyhatják figyelmen kívül a hirdetők, a marketingesek, és főleg azért nem, mert hogy életkorban más intenzitással használják a különböző platformatok, a különböző felhasználói csoportok.
Általában milyen marketing aktivitásokhoz, vagy kampányokhoz és kommunikációs célokhoz érdemes a Facebookot használni? Tehát ma 2022-ben mire alkalmas és mire nem alkalmas a Facebook?
Egyre több mindenre alkalmas, más olyan közösségi platform, ami ennyire széles körét kínálja az eszközöknek, szerintem kevés van. Itt nem is feltétlenül ez a kérdés, hogy milyen eszközöket érdemes itt használni, hanem melyik felhasználó csoport az, akit itt elég hatékonyan utol lehet érni. Egyre inkább jellemző az, hogy tulajdonképpen a platform az előregszik, hiszen az igazi növekedés az már 40 pluszos korosztályokból van, az ilyen 18 pluszosok, ha használják is, azért ők abszolút nem az izgalom miatt használják, és inkább más platformokat használnak, úgyhogy inkább ezt ilyen célközönség oldalról érdemes megfogalmazni, hogy kit akarunk elérni.
Gyakorlatilag csak messengerezni használják a Facebookot?
Messengert, azt nagyon aktívan használják, használják azért magát a Facebooknak a core platformját is sokszor, csoportokban például azért gyakran jelen vannak, szeretik mondjuk az ilyen kiterjesztett valóságeffekteket a Facebookon is, de az Instagram, ami ugye a Meta, most már ugye Metának nevezik a korábbi Facebook céget, tehát az Instagramot azért nagyon intenzíven használják, és hát a Facebooknak a cél egyébként az ő visszahódításuk, a Facebook platformnak és a Meta cégnek is az egyik fő cél a visszahódításuk, és azért ezek a TikTok-szerű videós tartalmaknak igyekeznek majd a közeljövőben egyre nagyobb teret biztosítani, amit az ő szolgáltatásukban Reels néven jelenik meg.
De milyen vállalkozásoknak tanácsolnak, hogy ne erőlködjenek a Facebookon, és inkább keressenek más kommunikációs felületet?
Azok, akik egyértelműen a fiatalokhoz szólnak, vagy elsősorban, vagy szinte kizárólag, nekik nem biztos, hogy ez a legjobb platform az aktív kommunikációra. Szerintem kevés olyan vállalkozás van egyébként, aki megengedheti azt, hogy egyáltalán ne legyen semmilyen Facebook jelenléte, mert azért a Facebook egy kicsit egy ilyen könyvtárra is válik, ami azért nem árt, hogyha utána tudok nézni, hogy van ott fönn valaki, egyszerű menedzselni, ezt mindenki tudja, tehát egy minimális ilyen létfenntartást azért nem biztos, hogy baj, hogyha mindenki tesz, de azt, hogy hova tesz az aktivitásának a fókuszát, a legtöbb energiát, ez viszont nagyon erősen függ a célcsoporttól, és bizony van olyan, akinek lehet, hogy ez a Pinterest ilyen szempontból sokkal hatékonyabb, vagy éppen a LinkedIn, van akinek meg mondjuk a TikTok, és a többi platform az pedig gyakorlatilag csak egy ilyen követő, másoló funkciót tölt be az ő marketingében.
Léva Iriárd, nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen.
Rebrief.
Hölgyeim és uraim, a fő témánk alapját Byron Sharp How Brands Grow című könyve adja, ugye hogyan nőnek a márkák, aki segít a marketinges hiedelmeket egy picit kibontani nekünk. Ő Kovács Levente, a Reklámtörténet című blog alapító szerkesztője. Szervusz Levente, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük azzal, hogy milyen hiedelmekről beszélünk, és mi az a tényalapú marketing?
Jó, egy kicsit hadd korrigálja, kezdjük ott, hogy a cím, vagy a könyv magyar címe, How Brands Grow, ugye ez hogyan nőnek a márkák, így fog megjelenni, most éppen a nyomdában van, és hamarosan kapható lesz az üzletekben is, és van egy alcíme is, amely arról szól, amiről a marketing szakemberek nem tudnak. Ez egy izgalmasabb, érdekfeszítő cím. És hogy mik azok a mítoszok, amelyekről ez a bizonyos Byron Sharp nevezetű úriember lelebenti a fájtlat, vagy lerántja őket a hétköznapok világába. Ha megengeditek egy-két mondatot, azért róla is mondanék, mert ő nem a semmiből jött. Tehát ő egy ausztrál marketing kutató, marketing tudós, mi több egy saját intézetet is létrehoztak, egy úgynevezett Ehrenberg Bass, két marketing szakértő, statisztikusról elnevezett, egy Andrew Ehrenberg és egy Frank Bass nevezetű úriemberről elnevezett intézetnek a kutatói, és ott több éven, évtizede folyó vizsgálatokat folytatnak a fogyasztói magatartások, a fogyasztók és márkák viszonyát tekintve, és a tényalapú marketing, aminek az eredetie talán még beszédesebb, evidence-based marketing, vagyis bizonyítékon alapuló marketing, csak a fordításban a tényalapút egy fokkal gördülékenyebbnek tartottuk. Tehát az tényalapú marketing lényege tulajdonképpen az, hogy nem olyan fiktív hiedelmekről kezd el konstruálni marketing elméleteket és stratégiákat, amely, ahogy mondjuk az elmúlt évtizedekben marketingesek dolgoznak, vagy amelyekből dolgoznak, mint egyfajta playbookot használják ezeket, hanem ő kőkemény adatokat, piacokat vizsgált, szektorokat nézett, tehát vásárlói, fogyasztói attitűdöket, magatartásokat, és ezekből statisztikai pontossággal jut el bizonyos meglátásokig és következtetésekig. Ez az egész lényege.
De most alapvetően azt feltételezhetjük, hogy az a könyvnek az alapállása, hogy ahogy a világszerte és Magyarországon is a marketing cégek, illetve a marketinges szakemberek dolgoznak különböző márkáknak, az a munka, az hiedelmeken vagy mítoszokon alapul? Egyáltalán honnan jönnek ezek a mítoszok, amikről ő leszámolna a könyvében?
Hát a mítoszok honnan jönnek, valószínűleg azért nagy mítoszkutatást nem végeztünk, vagy erre vonatkozóan információk nincsen. Inkább arról van szó, hogy vannak bevett gyakorlatok, amelyeket például a marketing szakma most már lassan évtizedeken keresztül követ. Például ilyen Kötlernek a híres marketing könyve, amit mindmáig tanítanak egyetemeken, főiskolákon, marketing kurzusok kötelező irodalma, miközben Sharp és az általa végzett kutatások azt mutatják, hogy amit Kötler árít, nagyon sok eleme az ő állításainak, azok mind-mind megalapozatlanok és tudománytalanok. Ő a mai marketingeseket tulajdonképpen a középkori orvosokhoz hasonlítja, akik ahogy annak idején érvágással próbálták gyógyítani a betegeket, és tök mindegy, mi volt a betegség, eret vágunk, és ment rögtön a kezelés. Miközben semmilyen tudományos ismerettel nem rendelkeztek, hogy vajon az érvágás jó-e, vajon azzal, hogyha megcsapolom a beteget, akkor azon életben fog-e maradni. De volt egy olyan képzetük, hogy legalább tettem valamit, legalább javítottam, valamit segítettem, ahogy aztán élve maradt, vagy nem, az más kérdés, de az orvos részéről, lásd, a marketingesek részéről, azok a cselekvések, amiket ők csinálnak, azokban legalább van az a bizonyosság, hogy én tettem valamit. Miközben állítja Sharp, és egyébként a könyvet elolvasva beláthatjuk magunk is, hogy igaza van, ezek nem igazolt és nem adatokkal tudományosan alátámasztott nézetek.
Nézzünk azért egy konkrét példát, anélkül, hogy így a legizgalmasabb dolgokról lerántanánk a leplet, ami a könyvben van. Ha jól tudom, egy adott célcsoportnak megfelelően kell pozícionálni egy márkát, ez ugye tekinthetjük egy ilyen félig meddig marketinges alapvetésnek, nekiállunk valamilyen kampánynak, ott mindig elkezdünk célcsoporton gondolkodni. A könyvben ez elvileg egy hiedelem.
És a hiedelmet ő azzal magyarázza, és azt mondja, hogy azért hiedelem, mert az adatok azt mutatják, hogy egy márkát az ő hűséges vásárlóinak a bázisa tartja el. A Pareto elv alapján ugye azt mondjuk, amely kimondja, hogy egy bizonyos cég, vagy bizonyos vállalkozás, vagy bizonyos márka profitjának a 80%-át a 20% leghűségesebb törzsvásárlók adják. Na erre mondja az Sharp, hogy ez nem igaz, és nem a lojális hűséges vásárlókra kell rámenni, ilyen értelemben zárójelet nyitok, a Kevin Roberts féle Love Brands, vagyis szerelem márkák fogalma, szintén egy könnyed mozdulattal húzza le a WC-n, csak még eddig nem mertett hangosan kimondani, Sharp viszont józan paraszti ésszel, és aztán a tudomány és a számokkal alátámasztja azt, amit egyébként is érez az ember. Szóval visszatérve, nem a lojális márkákra kell építened a márkád építését, vagy az márkád növekedését, hanem a ritka vásárlókat kell megcéloznod. Kitértünk ritka vásárlók alatt. Azokat, akik mondjuk egy évben csak egyszer vásárolnak téged, nehogy Isten kétszer. Őket kell megszólítani, és ezért mondja a Sharp, hogy ez a bizonyos targetált célcsoportra hegyezett kommunikáció helyett tömegmédiába kell visszamenni, és azt kell csinálni, hogy valójában minél több embert el kell érned.
Egyébként visszatérve még egy pillanatra az érvágásra és a hiedelmekre. Nem különös ez, hogy a marketingipar ezek szerint hiedelmek alapján működik, miközben hát legalább 10 éve minden marketingcég és ügynökség azt magyarázza, hogy ő adatvezérelten, adatok alapján építi a kampányát, meg optimalizálja az aktivitásokat, és adatalapon, adatbányászatokkal építi fel a terveit.
Igen, a fogyasztói bázis, meg targetál, megnézi, hogy pontosan milyen korosztálynak, milyen demográfia szerint, milyen fizetési jövedelem szerint tud megszólítani, milyen oldalakon jártál. Egy igaz, de hát ez a targetálás része, ami megint csak azzal, hogy a célcsoportot ennyire belövi, azzal valójában nem éri el azt, amit szeretné, hanem a ritka vásárlókat kellene megszólítani, és igen, ki kellene menni. Például tömegmarketinget használva nagyobb elérést és nagyobb penetrációt tud húzni. Tehát ő pont azt mondja, hogy az, hogy ilyen targetált célcsoportokat méregdrága összegért próbál mindenki elérni, ehelyett mindenkit meg kéne szólítania, és nem kampányokban kéne gondolkodni, hanem egyfajta folyamatos jelenlétben. Sharp szerint két fontos eleme van annak, hogy egy márka nőhessen. Ez a két elem pedig az úgynevezett fizikai és a mentális elérhetőség. Fizikai elérhetőség alatt azt érti, hogy minél több helyen legyen kinn a márka, nyilván. A mentális elérhetőség pedig a reklám útján tud megvalósulni, mégpedig úgy, hogy ahogy ő használja a kifejezést, memória pályákat, memória struktúrákat építesz a reklámmal. Vagyis azt teszed lehetővé, hogy azzal, hogy látja a termékedet, kirívóan brandingeled a termékedet, ez beépül az emberek agyába, és innentől kezdve ez lesz az, amit előhívnak, és az adott vásárlási szituációban majd téged fognak választani. Tehát ezért ez egy döbbenetes meglátás, ami azt mondja, hogy mindaz a humbug, amit a marketingesek általában egy-egy márka stratégiához kerekítenek, és propozíciókkal jönnek, és pozicionálásokat mondanak, és tartalmi módon akarják megkülönböztetni a márkát, az valójában tökéletesen hiába való, mert ma a mai agyunk, a mai viselkedésünk szerint nem ez az, ami a márkák növekedéséhez vezet. Nem ez az, ami alapján egy vásárlási aktus megtörténik.
Kérdés az, hogy vajon mi az, amivel ma, ezt megcsapta a fülem, hogy a mai gondolkodásunknak megfelelően, tehát a mai fejlettségünknek megfelelően, melyik az a marketing eszköz, ami a tömegmédiának számít?
Most egyet még visszalépek, nem is csak a marketing eszköz felől közelíteném meg, vagy a marketing eszköz, arra is rátérek, mint inkább az a felől, hogy mit mondjon, és milyen üzenetet adja magáról. Sharp szerint nem az a lényeg, hogy te tartalmi módon különböztesd meg magad, tehát ne egy logikai kapaszkodót adjál, amit aztán meg kell fejteni a fogyasztónak, hanem adjál neki egy érzelmi kapaszkodót, illetve adjál neki egy kirívósági elemet. Legyenek megfelelően kialakítva a márka azonosítóid, a színek, a logó, a logotípiád, hogy nézel ki, és ezt használd konzekvens módon.
Lejárt viszont az időnk, megelőlegezem Bencéjéknek a gondolatmenetét, hogy visszavárunk. Igaz, Bence?
Hát, jó.
Igen.
Pedig azt mondani, hogy visszajövök.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget. További szép napot. Sziasztok.
Rebrief.
Ez volt tehát a Pünkösdi Rebrief. Várjuk Önöket egy hét múlva ugyanitt, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőség.